Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Jáksó László, rádiós és televíziós műsorvezető, rendező. A Színház és Filmművészeti Főiskola televíziós rendező, szerkesztő, műsorvezető szakán diplomázott. Előbb a Kossuth Rádióhoz, azután a Danubius Rádióhoz került, majd az RTL Klubon lett országosan ismert. 2000. szeptemberétől annak megszűnéséig vezette a Heti Hetest. Párosunk másik tagja Gáspár Máté, színházvezető, kulturális menedzser, egyetemi tanár. Március 1-től az Örkén Színház igazgatója. 98-ban csatlakozott a Krétakörhöz, amelynek ügyvezető igazgatója is volt, jó részt neki köszönhető annak üzleti és gazdasági stratégiájának kidolgozása. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Nem titok, hogy háttérinterjúkat is készítettünk, vagy próbáltunk felkészülni. A hozzád egyik közelálló ember már azon meglepődött, hogy te eljössz ebbe a műsorba, Máté, és magadról fogsz beszélni. Miért annyira meglepő ez?
Azt hittem, hogy azon lepődött meg, hogy meg vagyok hívva egy ilyen műsorba, mert egy hozzám közel álló ember, aki mondjuk annyira közel áll, hogy itt ül, már ezen nagyon meglepődött.
De miért?
Hát, hogy miért lehet ez érdekes számodra, számotokra, meg pláne, hogyha még hallgatják, nézik is, hogy én, mint magánember, mert ugye ezt a meghívásban hangsúlyoztat, hogy itt most nem a jelenlegi munkaköröm és a frissen vállalt feladatok érdekelnek elsősorban, hanem hogy én, hogy ez miért olyan, ugye ebben mi lehet, vagy miért gondoltad azt, hogy én érdekes lehetek, mert én azért valóban tényleg eddig úgy működtem ebben a magyar kulturális közéletben, hogy azért úgy viszonylag radar alatt repültem.
Önszántodból?
Hát biztos alkatilag is ebben van valami meghatározottság, hogy sosem vágytam arra, hogy különösebben én legyek reflektorfényben, és valahogy a feladataim is mindig úgy hozták, hogy ilyen untermanként dolgoztam másokkal, természetesen mindig büszkén vállalva azt, amiben éppen benne voltunk, meg van is róla véleményem, de hogy nem az arcom vagy a hangom volt ebben a legérdekesebb.
Nem is szeretsz kitárulkozni?
Azt hiszem, hogy nem. Igen, tehát hogy van bennem egy ilyen diszkréció, ezt lehet mondani, ezt a feleségem is mindig ugye a szememre veti, akár egy baráti társaságukban, nem én vagyok az, aki a legtöbbet sztorizza, ez így van.
Laci, te is egy introvertált ember vagy.
Ezt akartam mondani, hogy ha úgy tervezted ezt a csapatot, hogy egymás ellentétei vagy, valamikor ráfaragsz. Mert ugyanezt el tudom mondani magamról, csak én oda keveredtem, ahol ez mint hogy hát kontraproduktív. Tehát ezt nem lehet csinálni. És szerintem így, amennyit most így megismertem, meg én azért tudom, hogy mit csinálsz, tehát én azt gondolom, hogy te is igyekszel mindig az adott feladatot, ha elvállaltad, akkor a lehető legjobban odavaló módon csinálni. És hát engem is ez az egy sújtott, hogy hát, ha már csinálod, akkor csináld. És hogyha tényleg percre lebontva mindig alkalmazkodik az ember, ez hülyeség volt, mert ez viszont a fiatalságom okozta, akkor például ilyenek történnek, hogy amikor elkezd szerepelni tévében, akkor üzemszerűen beviszik a Fábri Sanyihoz, hogy majd ő megismerteti. Üzemszerűen Fábri Sándor unt engem, mert nem történik semmi az én életemben sem, mint senki más. Tényleg, család, jól van, gyerek, igen, egy. És így beszélgettünk, és kezdett lehámlani a bőr a Sanyiról, és megsajnáltam. És megint csak ez, hogy most idejöttem, az ő műsorát is éppen szúrom el, azt a szándékát az RTL-nek, hogy promózva legyek, tehát mindjárt kivágják az egészet a francba. És akkor én nem tudom miért azt mondtam, hogy egyébként három barátnőm van, és esténként egyiket a másik után. És én mondom, hülye voltam, és én azt hittem, hogy ez így majd lokálisan ebben az egy műsorban benne marad, hogy egy olyan 25 évig ragadt rám, de úgy, hogy felnőtt gyerekem, meg minden, és akkor a bulvárlapok még mindig ezt kérdezték, hogy mi, most már azért kapsz nőt.
De azért te erre egy picit rá is játszottál, nem?
Egy jó darabig alkalmazkodtam. Hát figyelj, ha ezt kérdezik, erre válaszolok. Tehát szép gondolat, hogy ez mostanában kezd divat lenni, kioktatni a riportereket. Én nagyon irigylem azokat, akik ezt megcsinálják. Én nem mertem.
Nagyon... Nem merted?
Én nem mertem.
De miért? Mi volt annak a kockázata?
Mit tudom én? Majd rosszat írnak. Így is elég rosszat írtak te. Tehát, hogy mondja, pusztán azáltal, hogy a Váncsa Pista mondta, sajnálom, őt idézem, hogy a újságíró azt tudja megírni, amit megért. És az nem mindig fette azt, amit én elmondtam. Tehát az ember a saját életéről beszél, kivel, hol volt, nyaralni, nem, gyereke. És amikor minden adatot elszúr az újságíró, akkor otthon verekedés van.
Nemrég Flór Tomival csináltam interjút, egész más műsorban, más formátum, más okok kapcsán, és ő azt mondta, most kezd rádöbbenni arra, hogy amikor azt mondta a közönségnek, skandáltatta őket, hogy Flór Tomi, te hülye gyerek, és ő ezt élvezte, akkor most mind csodálkozik azon, hogy hülye gyereknek gondolták őt sokáig.
Ugyanígy el tudom mondani magamról. Igen, persze. Hogyne, hibás vagyok ebben. Persze.
Mikor jöttél rá, hogy ennek azért van kártétele? Tehát, hogy ezt nehéz lesz átfazonírozni.
Sokáig nem akartam átfazonírozni. Ez nekem roppant megfelelő dolog volt, hogy hülyének néznek. Azért hétköznap, ha mit tudom én, új ismerősnél meg kellett valahogy értetni vele, hogy egyébként nem non-stop viccmesélésből akarom fenntartani a társalgást, meg nem vágok pofákat otthon. Azért ezt viszonylag hamar megértették. Aki meg hülye és nem értette meg, azzal meg nem is akarok megismerkedni. Oké, de és nem akartam jó darabig szerepelni másként, mint a régi Friderikus Sanyi, aki emlékszünk még tehénmintásban nyomta a sót, aztán az a párhuzamosan később volt egy komoly beszélgetős műsora, és azt találta ki, hogy akkor olyankor felveszi a szemüveget. Oké, mint Superman, hogy olyankor egész másik ember vagyok. Én így nem vágytam dupla személyiségre a médiában. De aztán most egy dolog történt, hogy 57 éves vagyok. Tehát ha nem vagyok a médiában, ha nem csak semmit, akkor még mindig nem érdekel, de ha vagyok, akkor én már nem akarok vicceket mesélni.
Igen, de te pályád elején a Kossuthon Czeiser Endrével és ilyen típusú emberekkel csináltál interjút.
Persze.
Tehát az igényed, a késztetésed meg kellett, hogy legyen.
Persze. Hát az, hogy ki mennyire komoly, nem tudom, környezet határozza meg a komolyság fokát, de hát tudni kell mindenféle dologhoz alkalmazkodni.
Mit lehet róla tudni? Milyen családból jössz? Ami elmondható.
Egy, hogy is mondják ezt, hogy kell számolni, második generációs értelmiség talán, úgy kell mondani. Tehát nekem a szüleim voltak az elsők a családjukban, akik rendes iskolába tudtak járni, és aztán rendes értelmiségi karriert futottak be. A nagyszüleim részint megtépázta őket a holokauszt, tehát kevesen is maradtak, részint pedig akiket ismertem, ők nagyon egyszerű, tényleg a szónak a legvalódibb értelmében egyszerű emberek voltak, két nagymamámat ismertem, egyik velünk lakott, a nagybátyám a Moldova György, azért hát ő egy meglehetősen ismert és elismert és sokra tartott figurája volt a magyar kulturális irodalmi
életnek. Hogy volt ő neked a nagybátyád?
Anyám testvére, anyám féltestvére.
Te láttad őt, mert azért egy zárkózott ember hírében, hát én nagy Moldova rajongó vagyok, készítettem is róla egyszer egy nagymű című műsort, azért ő egy ilyen enigmatikus figurája volt a magyar irodalomnak, ellentmondásos még talán a megítélése is. Te láttad a valódi, zárt ajtók mögött létező Moldova Györgyöt?
Persze, sokat. Hát mi, a másik ilyen hülye toposz, amit szoktam magamról mondani, és ez is a gyere megyek a feleségemnek, hogy én egy falusi gyerek vagyok. Mert ugye a Gyuri miatt, tehát az ő Őrség könyvének a következtében mi nagyon korán elkerültünk az Őrségbe. Ő ugye megírt az Őrség panaszát, és utána pedig elhatározta, hogy ő ott akar venni egy házat. Én akkor voltam 5 éves, neki akkor születtek az unokahúgaim, a lányai, és amikor ez még egy ilyen nagyon izgalmas, teljesen zárt, sok ellenező ponton át megközelíthető régió volt, akkor ott vett egy házat, tehát az öcsémmel, meg a két unokahúgommal, mi gyakorlatilag 4-en nyáron-nyárra ott nőttünk fel a anyáinkkal, és a Gyurival, aki szintén ott töltött a nyarat, mert ő meg írt. És gyakorlatilag, hát ez egy bő évtized volt, amíg mi tényleg kicsöngetéstől becsengetésig ott voltunk. És hát akkor én ott láttam, hogy ő hogy él, és milyen az a nagyon szigorú munkarend egyfelől, amit mint termékeny és sikeres író magára rót és élt, és más másképp, másrészt pedig milyen volt, amikor ebből kilazított és kicsekkolt. Hát nagyon-nagyon jó pofa. Nagyon jó pofa, nagyon harsány, nagyon vicces, nagyon közvetlen, félelmetes is, mert elképesztő energiákkal létezett, és ezt szórta maga körül, és természetesen is az a típusú ember, aki mindenről megvolt a vélemény, és azt a véleményét azt rögtön mondta is, tehát azt a illúziót keltette, hogy mindenhez is ért.
Laci, a veled készült interjúkban sokszor kérdeznek édesapádról, te édesanyádról viszonylag keveset meséltél, de volt egy fél mondatod, azt mondtad, hogy egy türelmetlen, ideges természetű ember. Az mit jelent?
Hiszt is. Én nem tudom, én magamban fel tudom fedezni mindkettejüket nyilván, és általában véve apukám működik, legalábbis szeretném így hinni, kedves volt, aranyos volt, kulturált volt, abszolút nem volt gonosz, rosszat másról azt hiszem nem hallottam mondani életemben sem. De amikor valaki támad, és igazságosan vagy igazságtalanul, előfordul minden, de támadva érzem magam, és fordulásból indulok, akkor meg anyukám vagyok, aki viszont gonosz volt.
Gonosz?
Kifejezetten gonosz volt. Ismerjük azokat az embereket, akik nem egyszerűen csak visszaszólnak, hanem igyekeznek úgy visszaszólni, hogy az aztán fájjon is. Tehát 76 éves korában így mesélte el az aznapi élményét, hogy az egyik unokanővérem, szintén családtag, valamit mondott neki, na írtam neki levelet, és biztos vagyok benne, hogy sírt is. Neki ez volt az élmény. Ilyen, van ilyen ember, és...
Nálad is, vagy nálatok is, családon belül is volt, hogy ő alá ütött? Tehát, hogy neked mélyre ment?
Ja, igen. Igen, legalábbis nem nagyon vigyázott arra, hogy mit mondott. Tehát ezek hülyeségek, és nem kell nagyon terápiázni, de ez egy konkrét idézet, hogy Laci, mondnak szép gyerekek, meg okosak. Laci, te nagyon okos vagy. Na most ezt ilyen 10 éves korban, jó, elraktároztam. Oké, köszönöm.
Szerinted ő ezeket érezte, hogy hát nem annyira jó?
Ilyen típus volt, nem tudom. Ilyen beszólós típus volt. No.
A rólad készült könyvben azt is mondod, hogy ő depresszióra hajlamos volt, és ez nálatok családi csomag. Ez annyit jelent, hogy...
Azt nem tudom, miért mondtam. Ugye a múlt is folyamatosan változik az ember fejében, most már azért nem. Ő neki inkább az én felnőtté válásom előtt mesélték, hogy voltak rossz periódusai. Egyszer ő maga bevallotta nekem, hogy egyszer volt egy rossz éve, amikor pici voltam, pici, nem tudom, 2 éves, és hogy én azóta vagyok ideges természet. Hát mondom, anya, köszönöm. Nem. De úgy felnőttként nem láttam különösebben depressziósnak, és én sem vagyok az.
Nem vagy az?
Nem.
Mert például volt feleséged, akkor szintén ebből a könyvből ne idézgessünk, annyira nem jó forrásanyag, azt mondta, hogy letargikus típus vagy. A sikerek időszakosan meg tudnak nyugtatni, de ha azok elmaradnak, akkor nagyon magadba tudsz fordulni.
Biztos mondja ilyen voltam akkor. Mondok egy példát. Egy időben azzal hakniztam, hogy azért szerepelek ennyit, mert hogy a gimiben el voltam nyomva, ugye csúnya fiú, félrelökve, stb. És akkor volt osztálytalálkozó. És tökéletes az osztályom, és meg örültünk egymásnak, alapvetően beszélgető, ki mivel foglalkozik, és aztán, hogy lenyugodtunk, akkor szeretnénk kérdezni valamit. Hogy halljuk ezeket a dolgokat, amit mondasz, de hogy azt tudod, hogy nem igaz. És mondom, és nem vettem támadásnak, de mondom, jó, én úgy emlékszem, de, és elkezdtek mesélni élményeket, konkrétumokat, és mindegyikre így már, hogy mesélték, emlékeztem, hogy emlékszel, amikor te szervezted a bulit, és mi jött, igen, emlékszel, amikor te álltál ki, és előadást tartottál, és mi nagyon röhögtünk, mert vicceket meséltek, igen, és úgy végül is úgy felfedeztem, hogy ja nem, én így a társaság középpont. De én tökre úgy emlékeztem, hogy én el voltam. Tehát nyilván az emberben tudjuk, hogy nincs olyan, hogy objektív emlékezés. Mindenkiben átalakul, ezért tudnak emberek üvöltve vitatkozni, úgymond tényekről. És egyik se akar hazudni, és két teljesen eltérő történetet. Hát ugye pszichológiából Ransburg írta, hogy egy azon családból két testvér azt a családot gyökeresen másnak tudja leírni. Az egyik meleg megengedőknek érzi, másik hidegkorlátozónak, a két véglet, hát ő mást vett ki maga számára, mást érzett.
De az a mondat, amit felidéztél, az nem véletlen valószínűleg, hogy azt mondta édesanyját, hogy vannak az okos és a szép gyerekek. Ez azért neked meg kellett, hogy maradjon sokáig.
Hát, mint a mellékeltávra mutatja. Persze, persze. De aztán, amikor elkezdtem, a rádió az majdnem mindegy. Kicsit csodálkoztak, felmentem rocson a színpadra, az így néz ki, mindegy. És, de a tévében ott tudni kell, hogy mit alakítson az ember. Tehát, hogy egy adott fejre rámegye. Tehát a színészt is így is választ az ember, nem? Kinél feltételezem, de ezt kérdésnek akarom feltenni, nem neked megmondani, hogy kell, de azért egymillió egyéb szemponton túl az alkat, a kinézet, a külső, de igenis számít.
Persze.
Ugye?
Persze.
Tehát kérdésedre válaszul, eszembe jutott, hogy itt volt egy kérdés, hogy igen, tehát valószínűleg ez megvolt, valószínűleg tudomásul vettem, és igyekeztem amennyire lehet objektíven bámulni a tükörbe, és elpróbáltam, hogy mi az, amivel nem röhögnek ki olyan rosszul, rossz módon, akaratom ellenére. Az, hogy velem röhögnek, vagy legalábbis én is akartam, hogy röhögjenek, az más.
De volt, hogy téged például emiatt bántottak. Nem az volt, hogy te tetted céltáplává mindezt, és utána már te nevettél velük, vagy látva az, hogy te ezen nevetsz, azt mondták, hogy akkor ezen lehet nevetni.
Látod, annyira nem emlékszem 57 évesen már erre a dologra, hogy megint csak kitalálnék egy történetet. És tartok tőle, hogy az, amiket idéztél, az is csak ilyen kényszerszülte kitalálás
volt. Az is kényszerszülte kitalálás volt, hogy az első fél évben a heti hetes során pszichiáterhez fordultál, hogy a külsőd miatti támadásokat fel tud dolgozni.
Ez így kitaláció, igen. Kitaláció. Általában véve... Jaj, tudom, ez hazugság, erre már emlékszem. Nagyon sok hülyeséget beszéltem, tényleg, rettenetes mennyiség.
Ha tehetnéd, ezt tűzre dobnál az
egészet. Ezt tűzre, meg mindent. Iszonyatos sok, mert az a baj, hogy ezeket is belerántottam abba, amit mondtam, hogy hát ha csinálod, csináld jól. És nem nagyon ügyeltem a határvonalra, hogy mikor egy komoly egy interjú, mikor nem. Ezért mondom, és megint elmondom, én nem hibáztatom se az újságírókat, se azokat, akik leszűrték a végső konzekvenciát. Ez hülye. Igen, hát nem nagyon lehetett másra jutni.
Említetted az iskolákat, Máté. Egy érdekes szálra bukkantam, ez kétszer is előkerült veled kapcsolatban, ez pedig Sipos Pál neve, aki az elődöd volt a színjátszókör vezetői tisztségében, ha jól jók az információim.
Hát ugye a magyar tanárom volt.
És átvette tőle, mikor el kellett, hogy hagyja ezt az iskolát. Ha valaki nem tudná ezt a történetet, ő meg nem engedett módon közelített fiatal fiúkhoz. Ebből komoly cikk.
De nem az iskolában.
Nem az iskolában, ez egy táborban történt.
Igen.
Ő neked egy ilyen példakép volt korábban?
Ugye két év, összesen az kettő év volt a gimnázium első-második évében, hogy ő, ha jól emlékszem, hogy ő tanított minket, és hát szenzációs tanár volt. Tehát olyan módon tudta velünk, és nem csak velem, hanem tényleg az egész osztályjal, ez a Trefort, akkor még Ságvárinak hívták, azt hiszem, hogy hát akkoriban váltott nevet, a Ságváriról a Trefortra. Tehát nagyon-nagyon szerettük a magyart is, és nagyon jó osztályunk lett azoktól a rengeteg egyéb programoktól, amik jó részt az ő nevéhez fűzöttek, és minden évben volt előadásunk, amit játszottunk, és megvolt az előadás terv arra az évre is, aminek a során ő azonnali hatállyal távozott az iskolából, és...
Indoklás nélkül? Nektek nem mondtak semmit?
Nem. Nem, tehát ugye mindez részint később tudódott ki, részint meg nekünk, akik ismertük őt máshonnan is, azért voltak információink amúgy.
Ezekről is? Tehát voltak ilyen vélelmek, sejtelmek, pletykák?
Voltak. Én ugye ebben is egy kicsit ugye ilyen félig meddig outsiderként voltam, mert én nem jártam abba az ifjúsági táborban, amiről szó volt, és ahonnan végül is ez kitudódott, vagy felmerült, vagy nem is tudom mi a pontos megfogalmazás.
Tehát hozzá ilyen értelemben nem is közeledhetett volna.
Nem, tehát, és azért is mondom, hogy az iskolában nem, mert mi nagyon jobba voltunk, tehát mi jártunk fel a barátaimmal hozzá a lakására a filmet nézni, és sohasem olyasmi nem történt, ami akár csak a gyanúját bennem, vagy bennünk felvetette volna, hogy itt valami határátlépés is akár történhet, de vannak közeli barátaim, akik viszont érintettek voltak, vagy magukat áldozatként, tehát áldozatnak tartották ebben a helyzetben, és emiatt viszont én tőlük tudtam ezekről a veszélyekről.
Ezt elsősorban azon hoztam szóba, nem is a részletek érdekelnek feltétlen, mert nem vagyunk ennek résztvevő, és ezt felgöngyörítették, hogy szétszálaszták ezt már elég sok újságban. Engem az érdekel különösen, hogyha van egy ilyen referenciapontod, fiatalon, és ez felülírja az élet, ez bekoszolódik, akkor te az ilyet például hogy kezeled? Tehát a te fejedben egy ilyen nagy tőkesúllyal rendelkező, nagy tekintélyű ember, az hova kerül? Haragot érzel, felülír mindent, hogyha itt most bejönne, ugyanolyan szeretettel fogadnád.
Azért ez egy nagyon-nagyon drámai és radikális szakítás volt. Tehát én utána sokáig nagyon féltem attól, hogy szemben az utcán, és hogy akkor ezt hogy tudjuk folytatni. Mégiscsak 15-16 éves voltam, tehát hogy nem voltam erre, tehát nem volt egy ilyen felnőtt arzenálom, hogy mondjuk egy ilyen helyzetet. Még akkor is, hogyha csak pár évvel idősebb, de mégis idősebb felnőtt ember kapcsán ezt hogyan lehet feldolgozni, megbeszélni, nem tudom. Tehát én tényleg sokáig abban voltam, hogy ne találkozzunk, és megkönnyebbülés is volt, amikor ugye egy kézen közön az információ jutott el hozzám, hogy ő elhagyta az országot, és valami egészen másba kezdett. De valójában bennem, és ez teljesen személyes, és ennek semmifajta árnya nincs, vagy következménye, vagy tovább gyűrűzöltása mindazokra, akik teljesen másképp élték meg az ő személyiséget és a vele való kapcsolódásukat, de én mindig azt tudtam mondani, hogy nekem személyesen, tehát én nagyon sokat tanultam tőle, és elsősorban ezt az inspirációt, és ezt a fajta tenni akarást, és igényességet, és kíváncsiságot tanultam meg tőle is. Érdekes, mert pont a görögöknél nagyon erős hangsúlyt helyezett a hübrisz fogalmának átadására, és hogy ezt jól értsük kis hülye 14 éves kamaszokként.
Hübrisz, mint gőg.
Uh-huh. Igen. És ez például nekem ott egy nagyon erős tanítás volt, és azt hiszem, hogy ő viszont nagyon csúnyán belecsúszott abba a bűnbe, aminek a veszélyeire és a következményeire oly emlékezetesen hívta fel a figyelmet.
Tehát, hogy jár a kettő kéz a kézben? Tehát a fiúkkal szembeni meg nem engedett viselkedés és közeledés, illetve a gőg?
Hát azért anélkül, hogy tényleg ezt megpróbálnám bármilyen módon elemezni az ő viselkedését, de azért benne is volt egy ilyen nagyon nagy adag önimádat és önszeretet és a saját kivételes nagyszerűségébe vetett, sokszor meg nem kérdőjelezett hit. És ebből fakadhattak olyan viselkedések, amik aztán már de jure is megengedhetett.
Bocsánat, úgy érezte, hogy megteheti. Erre gondolsz.
Igen. Igen, mert hogy hát szóval nekem ez mind a hübrisz kategória, amikor az ember így el van szállva magától, most ilyen nagyon egyszerűen mondva, és ha elszállsz magadtól, akkor olyat is csinálhatsz, amit később megbánsz, vagy amit nem is szabadott volna megtened.
Záró kérdésem ebben a témában, ha találkoznátok még az életbe, szerinted mi a helyes reakció?
Én biztos nem olvasnám a fejére, mert engem mindig, és lehet, hogy ez a túl diszkréciumnak a része, de hogy engem nagyon foglalkoztat az illetékesség elve a másik. Tehát, hogy kinek miben. Én például azért nem is Facebookozom, és tehát nem is olvasom, aztán meg arra végképp nem betemednék, hogy még kommenteljek ilyen bejegyzések alá, tehát én számomra ez felfoghatatlan, hogy ezt emberek miért csinálják, mert egyszerűen azt gondolom, hogy egy csomó mindenben nem vagyok illetékes. És még ilyen esetben is azt gondolom, amikor pedig mondom hozzám közel álló, és számomra nagyon fontos és hiteles emberek életében történt egy súlyos trauma, én akkor sem gondolnám, hogy nekem ezt mondjuk nekem kellene levernem rajta. Tehát ez például nem tenném. Az, hogy biztos nem is hálálkodnék, mert ennyit bármely szerencsés ember kaphat egy-két-három jó tanárától, aki szemben az élettel és az életben, és nekem ilyenből is azért szerencsére volt több akár a Telefordban is. De hát ha így hozna a sors, most már nem mennék át az utca másik oldalára, ha szembe jönne, nem nincs bennem már ez a fajta tartás vagy félelem. Azt hiszem, hogy ha tudnék kellően nagy levegőt venni, akkor megkérdezném tőle, hogy mi történt az elmúlt 30 évben azóta, mert tökre érdekelne, hogy ő ezt hogy dolgozta föl, vagy egyáltalán mindebből, és még abban a sok mindenből, ami őt érte, mi maradt mára, és ebből milyen időskori élet, vagy idősödőkori életet lehet élni. Valójában azt hiszem, hogy elsősorban kíváncsisággal fordulnék felé.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Jáksó Lászlóval és Gáspár Mátéval.
Szilágyi János veled készült interjújában szóba jött a Heti Hetes. És
Jézusom, mit mondtál?
És a VIP szoba kapcsán mondtál nagyon érdekeset, hogy ott megvannak a sztárpozíciók, és te azt érezted, Szilágyi kérdésére ezt válaszoltad, hogy hozzád nem nagyon akart kapcsolódni senki. mondtad ezt. Most ezen én meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy te olyan kívülálló vagy abban a társaságban. Gondoltam, tegyük tisztába ezt a kérdést. Most akkor igazat mondtál Szilágyinak, hogy mi volt a helyzet ott a hierarchián belül?
Én nagyon szerettem ott lenni. Mondom, én kifejezetten büszke voltam arra, hogy ott vagyok, és azokkal az emberekkel vagyok. Szeretném hinni, hogy eltaláltam azt a fokát a barátságnak, haverságnak, vagy tudom is én minek, ami...
Megmaradtak ezek a jó viszonyok?
Megmaradtak, csak nem találkozunk, mert nem, ezt is ki kéne provokálni valahogy, de azt tudom, hogy Jánossal találkoztam, mert egy környéken lakunk.
Gálvölgyi Jánossal?
Gálvölgyivel, a benzinkútnál, és úgy megörültem neki, hogy ott ölelgettem, nézték, hogy mi van, az újságos standnál, meg most volt egy nagy bejelentés TV2, hogy megint szerepel a Laci, és az volt a kitalálás, hogy maszkban legyek, alig kaptam levegőt, mindegy, le kellett ülni egy asztal szélére maszkban, és így ezen a ponton ült a jobb kezemnél Hajós Andris. És neki meg úgy megörültem, de mondták, hogy ne beszéljek, mert a hangomat megismerik, hogy így megfogtam a kezét. És nem hülyéskedtem, hanem úgy tudod, amikor úgy megörül az ember, és per pillanat nem tud ennél többet csinálni, vagy semmi mást. Szerintem abban a pillanatban tudta, hogy ki vagyok. Vagy hát mondjuk engem szoktak tudni a mozgásom miatt.
Milyen a mozgásom?
Szörnyű.
Hát, koordinálatlan? Vagy
hát görnyetten járok, meg sántítok is egyébként, mert el volt törve a lábam, és így forr össze.
Ja, aki ismer téged, 2 másodpercen belül hátulról látja, hogy ezt te lehetsz.
Persze.
Miért gondolod azt, hogy véletlen volt, hogy a Heti Hetesbe bekerültél? Ezt is gyakran emlegeted. Miért volt ez véletlen?
Hát a dolgok miatt, melyek történtek.
Jó, nem, hallottosan kezelem már ezeket az idézetek.
Ja, igen, lehet, hogy ezt is. Nem, hát a Jenő valamivel összebalhézott.
Csiszár Jenő.
Persze, ja, értelmezés. A Gyuriékkal, Ónodi György, összebalhézott, tényleg nem tudom én. Sose akartam ezt kinyomozni, ez az ő dolguk. És veszekedtek ott a nyári leállás alatt. És azt tudom, hogy Jenő nagyon az utolsó pillanatban mondta, hogy hát akkor ő elmegy. Franc tudja miért, mondom, lehet, hogy addig veszekedtek. Úgyhogy nem nagyon volt idejük. Kicsit rémülten kerestek valakit, egyszer már bejött az a mintázat, hogy egy rádiós műsorvezető, akkor van ez az ez a Jáksó, ez is egy rádiós műsorvezető, beszél hülyeségeket, nem láttuk még soha, de mindegy. Mint ugye eljöttek Siófokra, mert ott nyaraltam, és várjuk.
Utánod lement a vezetés?
Hát igen, de azért, mert ott voltam. Én azt hittem egyébként, hogy ilyen vendégnek, tehát beülésre, ezért nem is nagyon törtem magam, hogy menjek, mert nagyon megtisztelő, de azért az egy másik dolog, másik liga. És mondtam, hogy itt vagyok Siófokon, rég nem nyaraltam, most hagyd ne menjek, jó, akkor hol vagyok? És egy pizzériába leültünk, és én csíkos úszogatjában voltam, váligérő hajam volt, borostás voltam, és bajuszom is volt, azt hiszem. És ezek egyike sem javít rajtam. És ott is egy kicsit meglepődtek, de ott se tudtak már mit csinálni, úgyhogy oké, megbeszéltük, nagyon csodálkoztam, kérdezték elmondom, ezt el. Hát az előtte lévő egy évben, amikor már ugye ment a Heti Hetes, nekem az egy olyan műsor volt, amit ha nem tudtam, vagy ha igyekeztem hazajutni akkor, amikor ment, vagy akkor felvettem videómagnóval.
Volt más ajánlatod, vagy kifejezetten a Heti Hetesre mondtál igent?
Hát volt, lehetett volna, valamit beszélgettünk az akkori TV2-vel, ilyen délutáni pénzlobogtatós játék. Bözony. Ugyanez a páfrány a sarokban. Ketten ültünk karácsonyi bulin a sarokban, többiek így eszegettek, táncoltak, meg ilyesmi. Mi iszonyodva néztük őket a vitraival, hogy borzalom ez az egész, 2 introvertált, és azért mondom, hogy én ezt képviselem otthon. Úgyhogy nem szoktam semmit. Tehát ezért lehet most az a feleségem, aki, mert ő valószínűleg hozzám is vágna valamit, hogyha.
Hogyha?
Hát ha elkezdenék vicceket, vagy izért.
De miért vágna hozzá?
Mert nem szereti ezt a fajta harsányságot, és tök igaza van.
Tehát ő ismeri azt a Jáksó Lászlót, akire mi a nyilvánosságból kiindulva nem biztos, hogy ráismernénk.
Hát hogyne, persze, egyrészt.
Mert az milyen?
Tudta, hogy semmi nagy titok, csak mondjuk épeszű. Tehát olyan, mint egy ember.
Még egy mondat erejéig varjuk el a Heti Hetes. Te tudtad azt, én emlékszem, amikor az ország, én nagy Heti Hetes néző voltam, és Csiszár távozása után volt egy ilyen kis találgatás, hogy ki lesz itt a Heti Hetes műsorvezetője. De hogy te tudtad azt, hogy ez most nagy pillanat a te karrieredben? Tehát, igen. Hogy ez egy másik vágány, másik polc, másik dimenzió?
Igen. 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 Akkori barátnőm segíteni akart, azt mondta, ne vállald el, Laci. Ne vállald el. Utálni fognak. A Jenőt nagyon szeretik. Mondom, Jenő elment. Hát most mit erőlködjek? De ilyenre nem mond az ember nemet. Bizonyos dolgokra nem mond nemet az ember. Na. Tehát éreztem, hogy ez fontos dolog lesz.
Azt mondja Laci, hogy bizonyos dolgokra nem mond az ember nemet. Akkor kezdjük az örkénnyel. Amikor téged megkínáltak ezzel, fölkértek, azt mondták, hogy úgy látják benned a folytatás lehetőségét Mácsai Pál után. Volt-e olyan pillanat a döntések a folyamatábrában, hogy az előfordulhatott volna, hogy nemet mondasz?
Nagyon gyorsan történt ez, és csak azért a pontosság kedvéért, hogy a Palinak az volt, akivel én nem voltam így per Pali, egyébként is hozzátartozik, tehát, hogy nem ismertük egymást, többször találkoztunk már, de egyáltalán nem volt közöttünk egy rendszeresnek mondható sem munka, semmilyen kapcsolat. Tehát amikor megkérte a gazdasági igazgatót, hogy hívjon föl engem, hogy innék-e belük egy kávét, akkor fogalmam sem volt, hogy miről lehet szó, és amikor leültünk hármasban beszélgetni, és ő ezt így felvetette, illetve elmondta, hogy ő ezt most már tényleg le akarja tenni, ezt a stallumot, és arra gondoltak, hogy engem megkérdeznek, hogy lenne-e kedvem pályázni, mert hogy őt ez megnyugtatná, vagy ez számára egy valamifajta egyszerre kontinuitás és egyfajta megújulásnak is lehetne az útja, akkor én ezen tényleg rettenetesen meglepődtem, mert mondom, úgy mentem oda, hogy amúgy sem gondoltam, tehát nem volt ilyen a fejemben, hogy én színházigazgató leszek, meg olyan sem volt, hogy az örkény, szóval tényleg előzmény nélküli volt, és nagyon meglepő, viszont amikor ez így elhangzott, és mondtam, hogy persze, hát hazamegyek, megbeszéljük és átgondoljuk, akkor az én feleségem is valami hasonlót kérdezett, amit a te barátnőd mondhatott annó a heti hetesnél, hogy hát ilyet, azt kérdezte, hogy hát érdekel még téged a színház, és mondtam, hogy igen, hát akkor ezt el kell vállalni. Szóval, hogy nincs mit mérlegelni, mert ilyen lehetőség, és ez fontos, hogy lehetőség volt még csak akkor, de hogy tényleg nem nyílik minden utcasarkon, sőt, valószínűleg csak egyszer az életben. És akkor ott elkezdődött egy munka, én tényleg nem gondoltam azt, és csak azért akarok pontosan fogalmazni, mert megkaptuk, hogy ez le volt zsírozva, meg mit tudom én, és egyáltalán nem volt se lezsírozva, de hogy én ezt végig úgy éltem meg, mint egy megmérettetésre való fölkészülést, és úgy is próbáltam végigcsinálni, és én voltam a második meglepetés akkor ért, és egyben egy szomorúság is, amikor kiderült, hogy senki más nem pályázott.
Tehát ezt lehet, hogy megnyered, és több így valószínű.
Hogy ez egészen valószínű, hogy ha akarnak egy új igazgatót a színház élére, akkor muszáj lesz nekik engem, vagy nekem bizalmat szavazni.
Tudunk titkot tartani. Ez alatt a fél év alatt, egy év alatt volt egyszer is olyan, hogy úgy mentél haza, hogy benned az a gondolat született meg, ezt mondtad mondjuk a feleségednek, hogy mi a bánatért vállaltam én ezt el? Kellett ez nekem?
Nem, ennyire durván nem, de az biztos, hogy vannak olyan napok, amik elfárasztanak annyira, hogy mély levegőt kell venni, és azt kell mondani, hogy azért ez még annál is nehezebb, mint amire
számítottam.
Egyrészt nagyon intenzív, tehát a színház csinálás, és én ugye ilyenben nem voltam benne korábban, tehát tudtam, meg sejtettem, meg szóval, hogy itt nagyon, tehát a napi rutin rendkívül összetett és nagy sebességű, és tényleg ez egy olyan, tehát gyakorlatilag augusztustól júniusig ez egy olyan verkli, amiből pillanatig nem lehet igazándiból kicsekkolni semmilyen, se fizikailag, se gondolatilag, és néha vannak, tehát van egy nap, amikor ugyanúgy 10 dolog van benne, mint az előző nap, de amikor abból a 10-ből 8 az egy maflás, akkor nyilván fáradtabban és rossz kedvűben mész haza, mint amikor 10-ből 8 valami happy. Tehát én ezeknek tudom berészíteni ezt a hangulatingadozást. Másrészt meg ez egy izgalmas helyzet ez, hogy én vagyok az új fiú. Tehát kicsit gondolkodtam azon, amit beszéltél a heti hetes VIP szobát, próbáltam elképzelni, és így kirázott a hideg, hogy így a... Hát nem tudom, ez a fajta ilyen... Tehát amikor van egy millió, ami általában az embereknek nagyon ismerős, nagyon lakályos, és nagyon-nagyon jól belakott, és egyszerűen te csak oda bekerülsz új emberként.
És neked erre mi a taktikád?
Hát mi a taktikám. Én igyekszem, úgy érdeklődően hozzáállni az emberekhez, de nem erőltetem. Tehát valószínűleg azért jó, hogy engem ez nem 30 éves koromban, vagy nem tudom, te akkor mennyi voltál.
Pontosan.
Hanem így 50 pluszosan talált meg, mert nincs bennem már egy ilyen fajta ilyen bizonyítani akarás, vagy egy ilyen görcs, hogy most akkor milyen. Hát ha éppen mondjuk úgy van egy társalgóbeli szituáció, és senki nem jön hozzám oda beszélgetni, akkor nem érzem magam ettől extra rosszul, és nem érzem azt, hogy nekem most mindenképpen ki kéne valami szellemeset találnom ahhoz, hogy felhívjam magamra a figyelmet, hanem megkeresem azt a másikat, aki szintén egyedül áll, és akkor oda megyek, és beszélgetek vele, legyen bármilyen rendű rangú ember a színházban, mert engem azt tényleg végképp nem érdekel, hogy ki mekkor, milyen híres, meg mennyire ego. Egyébként az Örkény ilyen szempontból tényleg egy nagyon jó közösség, mert a legnagyobb sztárok és a legnagyobb hírességek is végtelenül kedves és nyitott és hozzáférhető emberek, csak lehet, hogy nem éppen az igazgatóval van kedvük aznap este beszélgetni, ha úgy adódik a társalgóban. Szóval nekem ez a megérésem, de csak ezt a kérdésedre, hogy ez a fura, és ez valószínűleg meg egy ideig fura is lesz, hogy ott itt azért van egy kollektíva, amelyik megtanult együtt dolgozni a Pali vezetésével, és ebből kialakított magának egy működő üzemmenetet, amiben én most jövök, és én nekem nem csak annyi a feladatom, hogy ennek a kontinuitását biztosítsam, hanem az is, mert egyrészt erre kaptam a felhatalmazást, másrészt ez az ambícióm, hogy olyan módon gondoljam tovább, vagy kicsit fazonírozzam át, hogy az még holnap, meg azután is működőképes és izgalmas legyen.
Ha arra kérném a társulatot, hogy mondjanak egy jó tulajdonságot, ami feltétlenül a te javadra írható, és mondjanak egy rosszat, amin szerintük változtatni kellene, amin neked vezetőként. Szerinted mit mondanának?
Vigyázz csapda.
Szerintem a jó tulajdonságban azt mondanák, hogy és a kettő persze össze is függ valahogy, egytőről fakad, hogy a nyugalom talán, ezt meg szoktam kapni, hogy tudsz ennyire nyugodt maradni, és ezt tudom, hogy ezt azért szeretik, vagy többen. A másik meg az, hogy ezt is hallottam, ezt így nem szemtől szembe, de ha iszre tudom, hogy nem vagyok elég tökös vezető. Ami ugye azt jelenti, hogy bizonyos, és nem is kevés döntést átengedek. Tehát nem én hozom meg, hanem azt mondom, hogy hát ezt te tudod.
De ezt te mivel indoklod saját magadnak? Vagy annyira demokratikus, hogy azt mondod, hogy ő ért hozzá jobban, vagy ha igazán őszinte vagy magadhoz, néha tényleg hiányzik az igazi nagy határozottság.
Biztos, hogy van bennem egy olyan fajta mérlegelési, tehát ez egyrészt másrészt, tehát ezt észreveszem, amikor írom az e-maileket, azt a napi több tucatot, hogy gyakran előjön ez a formula, hogy egyrészt másrészt, tehát ez van. És az is lehet, sőt, valószínű, hogy egy ilyen zakatoló üzemben, mint aminek az előbb is leírtam a színházat, ez sokszor tűnhet fölösleges okoskodásnak. De alapvetően én egy ilyen, nem tudom, ez demokratikus, hogy ez a legjobb szó, de hogy én egy ilyen delegáló vezető vagyok, én egy olyan szervezeti kultúrában szeretnék hinni, és szeretnék dolgozni, ahol ami egyébként ellentéte a magyar színházi és egyéb társadalmi berendezkedési hagyománynak, ami ugye rendkívül hierarchizált, és egy felé néző. Én ebben se jól nem érzem, de nem csak most, ez mindig is így volt, se jól nem érzem magam, se nem hiszek benne. Tehát ami a lehetőségeimből telik, próbálok megtenni mindent, hogy ezt átalakítsam, még akkor is, hogyha időnként, akár gyakran ez olyan hatást kelt, hogy itt valami bizonytalankodás vagy töketlenkedés zajlik.
Én nem tudtam, komolyan nem gondoltam, hogy még van ilyen, tényleg. Ugye azt mondod, csak sokkal finomabban, hogy most az a divat, hogy aki pozícióban van, az automatikusan mindenhez ért. Ha számon kérik, akkor elbújik. Ez csak divat. Én ezt figyeltem meg, lehet, hogy rossz helyen mozogtam életemben, akkor szokás volt elbújni olyankor, hogy hát nem vagyok szakértője, de a döntést mégis azok hozzák, és akkor azok tökösek, kérem, mert a kettő az pont ugyanaz, tehát hogyha egyébként nyugodt vagy folyamatosan, no pláne, ha delegálsz, hát akkor nem vagy tökös. De valószínűleg nem hiszem, hogy rászorulsz arra, hogy én vigasztaljalak, de valószínűleg ezzel meg lehet alkudni.
Ne, jól esik egyébként minden kis visszajelzés a kis fikusz énemnek, vagy pálma, vagy páfra, miben maradunk majd a végén itt a nagy zöldségboltban.
Laci, a te esetedben a másik nagy kaland az a marslakók volt.
Ja. Hát az volt még egy ilyen pillanat, hogy el kellett vállalni. Ugye a dolog története az, hogy jelenlegi Orbán kormány sorozat előtti utolsó, az ugye MSZP volt.
Bajnai Gordon kormánya.
Igen, az a kalandos korszak volt. Akkor beadtunk egy tervet, lett egy ötletem, mit csináljak. Milyen érdekes lenne egy olyan szappanoperát egyébként, már csak a tempóját, meg a szerkesztését tekintve szappanopera struktúra, lassú folyású valamit. Első ötlet egyébként heti sorozat volt, de az valahogy nagyon nem az, mert sokkal inkább egybefüggő történetet vonz az én fejemben, ami újságszerkesztő, és annak kialakulásával kezdődik, aztán ez egy újságszerkesztőség, és minden nap, ugye nyilván előre tartásban forgatunk, de minden nap az aznap este adásba kerülőbe beleforgatunk egy 5-10 percnyit aktuálisat. Illetve a szerkesztőségnek vaslakók. Lehet ugye, mert az amerikás magyarok az atombomba feltáll, azokat, őket nevezték vaslakóknak, mert olyan fura nyelven beszéltek meg. És hát innen remek, remek címválasztás volt, remek.
Ez tied volt?
Hát igen. És, na, és ez volt az ötlet. És közben változott a világ, lett Fidesz, egyszer csak így szóltak, hogy megtalálták ezt. És hogy nekik kellene valami, mert az is köztudomású, hogy minden egyes, tehát egy televízió csatornát, egy jó, bejáratott, sikeres szappanopera, az masszívan megtámasztja. Hozza, és ott tartja a nézettséget.
Te ugye a kreatív producer voltál.
Izében? Igen.
Az mivel járt? Tehát főnök voltál, de te voltál az egésznek a csúcsa?
Művészeti vezető, azt hiszem. Ugye ez ebben az ügyben más. Showrunnernek szokták ezt ebben a műfajban hívni. Tehát együtt négyen találtuk ki, Halkó Gabival, meg gyártási, nem akarom már őket belerántani, a Gabit már úgyis belerántották, és egy vizuális részről vezető operatőrrel. Így négyen ültünk egy asztal körül, és akkor kezdtük ezt az én ötletemet így kicsit kibontani, hogy jesszus, már úgy néz ki, hogy meg kell csinálni. Hogy mondjam, ilyenkor semmi sem ideális, és nincs kedvem panaszkodni. A végén annyit mondtam, amikor úgy ott bukás lett az egészből, hogy én vagyok a hibás, és kész. És a sajtó nyugtázta, persze, hát ki lenne más. Oké. Úgyhogy most nem nagyon szeretném elmagyarázni, világos, hogy mennyi mindentől függ egy ilyen.
Inkább az érdekelne, hogy benned ez mekkora bizonytalanságot szült. Tehát, hogy megbántod, ez egy nagyon rossz kaland volt, ez egy krízis volt, ha úgy tetszik, mert egész egyszerűen rádöbben az ember arra, hogy amit korábban alkalmasság címén úgy gondolta, hogy működik, kiderül, hogy mégsem annyira.
Ami az, magát a dolgot illeti, az persze krízis volt, mert szörnyű, mert fogytam 20 kilót, oké.
Ebbe? Tehát annyira megviselt?
Persze.
De mely része?
Hát nem jó érzés az, hogyha naponta, mit tudom én, 8 cikk születik arról, hogy egyrészt elloptuk, és nézegettük, hogy emelkednek a pénzek. Eleve ugye 2,5 milliárddal kezdődött, ami lett volna, ha 3 évig megy, akkor az összköltség áfával. És azt hiszem, hogy igazgatóként pontosan tudod, hogy bárminek a fenntartási költsége, ha elég jól adod össze, tehát ha az egészet nézed, meg hogyha még nem elég egy évre, akkor szoroz meg 3 évre, teljesen. Előbb-utóbb mindenből ki lehet hozni valami fertelmesen nagy pénzt. Nyilván a kérdés mindig az, hogy arra a dologra az, vagy azt szokták mondani, a kereskedelmi szférában tapasztalathoz képes, lévén ez közpénz, ez drága vagy nem. És volt még édes barátom, aki segített is, kereskedelmi szappanoperákat gyártó, aki közé tette akkortájt, hogy ők mennyiért csinálják részenként, és az kétszer annyi volt, mint amiből mi, de ez se érdekelt senkit. Na mindegy, nem ez volt a baj. Ezt én azt gondolom, hogy el kellett vállalni, a dologban benne van a lehetősége, hogy megbukik. Így néztem, hogy Fidesz bérenc lettem úgy, hogy az megvan ugye, hogy ekközben is folyamatosan ültem a Heti Hetesben. Ez nem utána volt, nem hagytam abban, nem izé, hanem ott ültem.
Unódiak nem szóltak egy szót csak, az ő részükről ez teljesen összeférhető volt.
Igen, de egy frocliztak úgy, mint bárki, és ők is időnként megkérdezték, hogy mit tudom én, elloptam-e a színészek pénzét, vagy valami. És a szörnyű rossz dolog, aminek azóta is a hatása rajtam van, és igazából meghatározta, hogy azóta hogy gondolkodjam bizonyos dolgokról, az nem ez volt. Hanem én 30 évesen elkezdtem nulla politikai érdeklődéssel részt venni a Heti Hetesben, megbeszéltük, miért el kellett minden presztízs, baromi jó műsor volt, tényleg, én is megtisztelő volt a rész, oké. De ez politikai műsor volt. Magától értetődik, hogy politikailag azt tartottam igaznak, és úgy fogadtam be, ahogy ezek a srácok mellettem mondták. Különösen, mert nagyon jól mondják. És különösen, mert egyébként az abban a korszakban, meg én egyébként azóta is, ha nagyon kell választani, akkor úgy liberálisan igyekszem nézni. Volt olyan jobb oldalon magát exponált ember, aki zenészként bejött a Danubius rádióba, és valami iszonyatos nyegle hülyeséggel kezdtem vele, leordított a francba, elrohant, utána telefonálta, hát kezdjük el. Szóval érted, teljesen belehelyezkedtem én ebbe a dologba.
A heti hetes miatt viselkedett így, ha jól sejtem?
Hát ő is valószínűleg...
Egy ilyen alapállásból közelítettél hozzá az interjú során.
Mm. Igen. És nem azt vezetem be, hogy hogy megbántam. Figyelj, az embernek vannak korszakai. De jött ez a sorozat, jöttek az ilyen kérdőjeles, meg megengedő módban leírt, ellophatta, meg ehhez hasonló.
Ma is elvállalnád? Ezektől
ugyanezért, de egy utolsó, most már közeledünk a végéhez, ne haragudj. Ne haragudjatok. És ott volt egy nagyon szar történet. És hogy... valaki a csapatból szintén kedvesen, aranyosan, de mégiscsak froclizott ezzel, és a VIP szobában belekérdezett.
Most a heti hetesre beszélünk.
Az aznapi szlogenre, ami aznap volt, hogy mit tudom én, nem fizettük ki a színészeket, nem tudom, ilyesmi volt. És véletlenül nálam volt, tényleg nálam volt, mert onnan jöttem, három számla, egyebek, mindegy. Véletlenül az egy olyan konfliktus volt, amit könnyű volt bizonyítani. Akkor ezek a fajta gazdasági dolgok zömmel nem ilyenek, de akkor olyan volt, mert azt mondták, nem utaltam át, tessék, itt a rohadt papír, átutaltam. Ilyesmi volt. És mondom, de jó, hogy ezt említed, és letettem elé, hogy ezt nézd már meg. Ez nem fog megváltozni a véleményed, ha nem, de... És így nézett bele a szemembe, és nem ment le a tekintete a papírra. Mondom, nem olvas? És nagyon lassan azt mondta, hogy de ez nem erről szól. És akkor aznap tudomásul vettem, hogy ez nem erről szól.
Heti hetes egyik szereplője volt?
És tudomásul vettem, hogy ez nem erről szól, az, hogy az egész liberális oldal, baloldal, amelyik a heti hetest mindig is sajátjaként ölelte magához, benne engem is, egy másodperc alatt árulónak tekintett, csak azért, mert elvállaltam valamit a közszolgálati tévében. Valamit egyébként rendező szakmával, amit soha az életben senki más nem ajánlott volna fel, és azóta sem.
Ha jól értem, ezt arra mondtad, hogy ez fájt az egészben a legjobban, vagy ez volt, ami benned...
Ez, ami megváltoztatott. Igen. Igen.
Kevés van már benne.
Víz. Aha. Igen, és ez az egyik oka annak, hogy most már én inkább nem beszélnék politikáról sehol.
Mi nem is kérdezünk.
Tudom.
Máté, pár személyes aspektussal szembesíthetlek-e? Nem kell tőle félni, de amit így összeszedtünk, veled kapcsolatban kíváncsi vagyok, hogy mindenhez miképp reagálsz. Az egyik a már említett nagy-nagy higgadtságod és nyugalmad, ami rendszeresen előkerül veled kapcsolatban, van olyan, hogy te kérezted a hangod? És mondjuk ordítozol?
Van.
Minek kell történnie?
És hogy mondjam, hogy az most ne legyen ilyen rögtön a Blicknek valami jó távtalaj, de igazából ilyen csak otthon fordul elő, és ez nagyon érdekes, szóval, és ez nem azt jelenti, hogy én otthon egy teljesen másik ember vagyok, mint nem otthon, de pont azért, mert otthon lehetünk olyanok, amilyenek szeretnénk lenni mindenfajta, ott is gyorsan mennek a dolgok, néha előfordul, hogy, és főleg az egyik kislányommal néha van, hogy csörtézünk, és akkor a csörtézésben fölemelem a hangom. Néha van, hogy annyira nehéznek látom, hogy megértsük egymást, ami egy szintiszta generációs kérdés, ő most 14, hogy ja, tehát ott ez előfordul.
Munkában miért nem? Nem engeded meg magadnak?
de valahogy nincs is bennem az az indulat. Tehát az a tök furcsa, és ezért gondolom, hogy nekünk a, vagy nekem is a család a legfontosabb, és ott a legigazibb minden, mert ott előjönnek ezek akár az ilyen típusú indulatok is, ami szerintem egyébként belefér, mert nyilván amikor meg úgy érzem, hogy túl lőttem a célon, akkor igyekszem valahogy visszakozni, és még akár elnézést is kérni. Valahogy a munkában azt érzem, hogy nincs helye az ilyen típusú indulatnak. De lehet, hogy ezt rosszul gondolom, lehet, hogy a színház is egy szenvedélyesebb közeg, ahol kellene, vagy hozzátartozik. Én bennem ez, vagy ilyen helyzetben még nem kerültem, és nem is tervezem, hogy kerülnék.
A másik veled kapcsolatban felmerülő félelem, hogy nagyon önfejű vagy, de nagyon szilárd jellemű ember, tehát nem is látott hozzád hasonlóan a saját útját nagyon szeliden járó ember. Tehát, hogy tudod, mit akarsz, de ezt nagyon diplomatikusan tudod elérni. Te nem végső soron nagyon félsz a konfliktusoktól?
Nem tud, lehet. Hát, hogyha azokban a prototípusokban gondolkodunk, hogy a konfliktus kereső meg a konfliktus kerülő, akkor biztos, hogy inkább a konfliktus kerülők közé sorolom magam, tehát semmiképpen nem keresem azt, hogy szóval nincs bennem se ez a kakaskodás, se ez az én szemétdombom, vagy bármi ilyesmi. Megmondom, próbálom nagyon erősen, ezt is anyukám még nevelték bennem, ezt nagyon sokszor mondogatták, ott az empátia, hivatkoztál, vagy eljött a Ransburg nevet, tehát ugye anyukám rádiós volt, és az egyik fő kollégája, munkatársa pont a Ransburg volt, úgyhogy nálunk ez ilyen nevelési műsorokat csinált, úgyhogy rengetegszer jöttek ezek a gyermekpszichológiai referenciák, tehát az empátia az egy ilyen hívószó volt, még akkor is, amikor fogalmunk sem, vagy nekem még ilyen fogalmunk sem volt, hogy ez pontosan mit jelent, de hogy ez így belém nevelődött, tehát hogy megpróbálom először, másodszor, harmadszor megpróbál megérteni a másikat, és akkor utána, ha végképp nem megy, akkor megyek konfliktusba, ha kell. Tehát nagyon szerencsés embernek tartom magam, mert én nem építettem, és valahogy olyan pályán is mozogtam, hogy nem kellett ilyen döntéseket hoznom, vagy nem volt ez ennyire nyilvánvaló, hogy ha ezt megcsinálom, akkor abból mi következik, és hiába csinálom meg, akár még jól is, lehet, hogy pont nem következik belőle semmi, vagy épp az ellenkezője. Tehát, hogy nem ilyen ez a szakma, vagy ez a terep, ahol én mozgok, és hogy ezek a lehetőségek mindig valahogy így jött, tehát így megtaláltak, vagy így szembe jöttek, tehát valójában minden meghatározó pillanata a mondjuk az ilyen szakmai életemnek az valami fajta felkéréshez, vagy megkereséshez köthető, és ezek szinte kivétel nélkül mind jó találkozások voltak.
Mit mondtál, hogy szobanövény, vagy miként nevezted ezt a típust?
Már mondtuk itt mindenfélét.
Szobanövény,
páfrány, fikuszt, igen. Hát valami szép zöld és áll a sarokban.
Két introvertált ember. Az helytálló?
Hát úgy gondolom.
Az stimmel.
Jó, hogy láthattuk. Nagyon köszönöm.
Köszönjük.
Mai vendégpárosunk Jáksó László és Gáspár Máté voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.